Milton. Mert tudni jó.
Bizony, bizony, tudni jó. Ez itt a Milton Friedman Egyetem podcastja, én Sós Eszter Petronella vagyok, az egyetem adjunktusa. A vendégem a stúdióban pedig dr. Sotner Krisztina rektorasszony. Sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
Nem emlékszem, először beszélünk itt a stúdióban? Az évek során? Ünnepi alkalom.
Itt, igen, de egyszer már valamilyen podcastot csináltunk, csak azt hiszem online vettük föl, lehet, hogy a Covid
lehet,
alatt.
Lehet, hogy a Covid alatt, igen, mert itt a stúdióban még nem, na hát akkor mindenképpen egy ünnepi alkalom, hogy itt személyesen találkozunk, és hallgatói kutatásról, TDK-ról és aktivitásokról fogunk beszélgetni, és hát te vagy az az egyetemen, aki rálát arra, hogy ez az egész hallgatói kutatás a teljes magyar felsőoktatásban hogy néz ki, úgyhogy nézzünk rá egy kicsikét fölülről, amikor a rektori konferencián összeültök a kollégákkal, akkor szóba kerülnek-e ilyen dolgok, vagy csak ilyen száraz dolgokról esik szó, hogy költségvetés, meg kormányzati kapcsolatok, felsőoktatási törvény és hasonlók. Szóval mi a szerepe az egyetemi vezetők szemszögéből a TDK-nak és a hallgatói kutatásnak?
Hát alapból szerintem minden akadémiai vezetőnek ez egy kulcskérdés kár, hogy legyen. Ma, de szerintem régen is igaz volt ez, egy egyetemnek az elsődleges feladata az oktatás. Tehát minden rektornak az egy kiemelt cél, hogy az oktatói állományát azt építse, bővítse, a hallgatói létszámhoz igazítsa, a szakokhoz igazítsa. De hát egy egyetem nem csak erről szól, nagyon sok minden más van. Hogyha a hallgatókat nézzük, akkor én azt mondom, hogy nagyon fontos egyrészt, hogy felzárkóztassunk, mert hogy a nagyon különböző iskolából érkező hallgatóink egészen elképesztően különböző tudással és kompetenciakészlettel érkeznek ide, és szerintem ma már egy egyetem nem teheti meg azt, hogy ezzel nem foglalkozik. Így a mi intézményünkben is mindenféle tudományterületen vannak különböző felzárkóztató kurzusok, hogy aztán mindenki ugyanarról a szintről tudja kezdeni az egyetemi tanulmányait, és ezáltal a sikerességét a hallgatóknak a vizsgán a diploma eléréséhez vezető utat próbáljuk megkönnyíteni. A másik oldal, hogy azért a hallgatók nagyon különböző tudással érkeznek, és nem csak az a kérdés, hogy miben kell felzárkóztatnunk, hanem vannak olyan hallgatóink, akik viszont kiemelkedő tanulmányi eredménnyel jönnek hozzánk, és van bennük egy motiváció, van bennük egy akarás, hogy többet is tegyek, mint hogy levizsgázom, és minden vizsgámat kiválóan teljesítem. Ők érdeklődnek a tudomány iránt, érdeklődnek a kutatások iránt, szeretnének aktívan részt venni az egyetemnek az életében, ezen a területen is. Tehát egy egyetemi vezetőnek azért az elsődleges feladatai között, hogy az oktatói állományt biztosítja, az infrastruktúra rendben legyen, ezzel a két csoporttal is nagyon-nagyon komolyan kell foglalkozni. És a te kérdésed itt ugye a második csapathoz kapcsolódott. Erre is humán erőforrást kell biztosítanunk, tehát ugye a tanáraink többségének van egy óraterhelése, de ezen kívül reméljük, hogy lelkesek és aktívak, és örömmel foglalkoznak azokkal a hallgatókkal, akik többletteljesítményre képesek és alkalmasak is. Én is oktatóként végtelenül nagy örömmel fogadom azokat a hallgatókat, akik azzal jönnek, hogy ő még szeretne ehhez utána olvasni, hogyan lehet ezt vizsgálni, minek az oka, és miért úgy van ez. Szerintem te is, és mindannyian oktatóként.
Abszolút.
Az egy fantasztikus érzés, amikor ilyen hallgatóink vannak.
Én azt szeretem a legjobban, amikor olyat kérdeznek, amire nem tudok kapásból válaszolni, mert akkor én is tanulok, miközben a hallgatók kielégítik a kíváncsiságukat.
Igen, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó válasz az oktatótól, hogy nem tudom, és utána nézek, vagy utána nézünk együtt.
Igen, abszolút. Az oktatás irányítás, tudom, hogy most nagy változások vannak, és nem mindenki tudja, hogy merre van a te a konyha még, de úgy általában a magyar felsőoktatás irányítása az eddigi tapasztalatok szerint mennyire bátorítja ezt a kíváncsiságot a felsőoktatásban?
Hát központilag nyilván nagyon nehéz ezzel foglalkozni, mert ezek olyan soft feladatok, amit szabályban lefektetni nagyon nehéz. Én annak nagyon örülök, hogy az egyetemek többségének ugye szerződéses alapon érkezik a támogatása az állam oldaláról, és én úgy tudom, hogy a többieknél is, de a többi egyetemről nem szeretnék nyilatkozni.
Igen.
De a mi egyetemünknek a támogatásában például külön indikátorként szerepel a tudományos diákköri aktivitás. Ugye ezt nagyon nehéz mérni, és amikor a kormányzattal megállapodások születnek, akkor hát valahogy ezeket számszerűsíteni kell mégiscsak. Ugye mi is kapunk mindenféle támogatást különböző címeken, és az indikátoraink között például a hallgatói lemorzsolódás is szerepel, tehát az az akadémiai vezető, aki eddig nem gondolta azt, hogy neki feladata lenne a felzárkóztatás, amiről
most
az előbb beszéltem, hát most már mindenki gondolni fogja, hiszen a források egy része ahhoz is kötött, hogy milyen a hallgatói lemorzsolódás. Tehát nekünk elébe kell menni, és ezeket a felzárkóztató kurzusokat kell csinálni. Mi mondjuk 15-20 éve csináljuk, tehát nekünk ez nem egy újszerű dolog. És ugyanígy most már a források elosztásánál megjelenik a többlet teljesítményre képes hallgatóknak a biztatása is. Ugye ezt úgy tudjuk számszerűsíteni, hogy a tudományos diákköri konferencián való részvétel az, amit darabszámra tudunk. Igen, ugye két évente rendezik ezt az országos konferenciát, és mi is vállaltunk darabszámban meghatározva, hogy hány főt küldünk arra az országos versenyre. Természetesen nekünk egy 7 éves szerződésünk van, ugye az a cél, hogy minden egyes ilyen két évente megrendezésre kerülő konferencián több és több hallgatónk legyen. Tehát ez egy növekvő szám, amit teljesítenünk kell. És ehhez forrás is van rendelve, tehát az indikátorok alapján kapjuk a pénzügyi támogatásunk egy részét. Tehát nekünk ez most már nem csak nagyon szeretnénk, hogy a hallgatóink dolgozzanak, és hogy legyen egy ilyen tudományos aktivitás, hanem tulajdonképpen kötelességünk, és pénzügyi kockázatot jelent, hogyha ezt valahogy nem jól csináljuk.
Van különbség ebből a szempontból, nem biztos, hogy statisztikailag, de tapasztalatilag az alkalmazott tudományok egyeteme és a tudományegyetemek között? Vagy ez azt jelenti, hogy az alkalmazott tudományok egyetemei is igyekeznek minél inkább a kutatás, tehát a hagyományos tudományegyetemi tevékenységek felé menni?
Igen, ugye a tudományegyetemeknél ez adott tradicionálisan nekik ezek, akár az infrastruktúra, akár a humán erőforrás, akár maga a rendszer, hogy hogyan építjük ezt fel, őnekik ez megvan, és talán nekik nem a rendszer felépítésével van nehézségük. Akik mondjuk mi, mint főiskolából lettünk alkalmazott tudományok egyeteme, főiskolaként is foglalkoztunk TDK-sokkal, sőt, rendeztünk országos TDK-fordulót itt az intézményben is, tehát ez nekünk mindig fontos volt, de akkor ez nem volt kötelező, és nem volt egy elvárás. Alkalmazott tudományok egyeteme, hát ugyanolyan fontos ez a tevékenység, nyilván kisebb mértékben, mint a nagy tudományegyetemeknél, de nekünk is részt kell ebben vennünk, és akadémiai vezetőknek, hát egyrészt a forrás megteremtése nyilván az egyik feladat, másrészt pedig az, hogy kiépítsünk itt a kollégákkal egy olyan rendszert, ami működőképes, és ugye ezt két-három oldalról kell megfogni, hát egyik az infrastruktúra, ezt nyilván lehetővé tesszük, tehát ez okozza a legkisebb gondot. Hát a másik kettő a motivált oktató, motivált hallgató. Ugye itt van az, ahol bele kell, meg bele tudunk nyúlni a
rendszerbe.
Menjünk
akkor ebbe bele. Oktatói oldalról ez borzasztóan izgalmas. Nekem az a tapasztalatom az elmúlt 9-ben, amióta itt dolgozom az egyetemen, hogy egyre komolyabb pedagógiai munkát igényel, amit itt csinálunk. Tehát 20-25 évvel ezelőtt el lehetett egyetemi oktatóként tulajdonképpen pedagógiai ismeretek nélkül frontális előadásokkal lébecolni, szóbeli vizsgán lehetett az indexet pakolászni. De hogy egyre komolyabb pedagógiai ismereteket, tapasztalatokat, próbálkozásokat is igényel a munkánk. És valóban ugye kétféle olyan hallgató van, aki valahol úgymond kilóg az átlagból, akinek segíteni kell, akinek plusz segítség kell, és aki hát annyira jó, hogy már a szakdolgozat a PhD szintű, és akkor őt nyilván a TDK felé kísérgetjük. Mi a tapasztalat? Nyilván az egyéni oktató ezt úgy megpróbálja belőni, hogy ő TDK-zni szeretne, neki meg abba kell segíteni, hogy még a jegyzetelés is nehézséget okoz, mert hogy van ilyen, mondjuk ki, de hogy rendszer szinten ezzel mit lehet csinálni, mert ugye az ember az egyéni munkájában nagyjából megismeri a hallgatókat, és akkor tudja, hogy kit merre kell úgymond lögdösni, meg ki mit szeretne csinálni, de akadémiai vezetői székből nézve, szóval hogy néz ez ki az oktatói munkabátorítás, aztán majd rátérünk a hallgatóira.
Hát azzal nagyon egyet értek, amit mondasz, hogy, hogy kellenének pedagógiai, pszichológiai ismeretek, szakmódszertan. Én azt gondolom, hogy ez régen is fontos volt, és régen is könnyebb dolga volt azoknak a kollégáknak, akiknek volt pedagógus végzettségük, vagy végzettségük is, mert ők kaptak ilyen képzést. De én nekem is van pedagógus végzettségem, hát elég régről, és nem mondhatnám, hogy amit akkor kaptam, azok az alapok, azok nagyon jó, hogy megvannak, de a mostani generációnál ez alkalmazhatatlan. Tehát nekünk oktatóként muszáj fejlődni ebbe.
Fél évről fél évre kell újra tanulni, hogy mit lehet, mi
önképzés,
működik.
Ugye mi itt akár pályázati keretekből, akár azon kívül igyekeztünk digitális oldalról támogatni, ha emlékszel rá, szerintem te is csináltál, tankönyveket készíteni, egy olyan támogatórendszert adni a hallgatónak, az oktatónak, hogy tanuljuk meg ezeket, csináljuk együtt. Szerintem nem működik ma már az, hogy frontális munka, kiállunk, másfél óra előadás, szerbusz, vége, a fél évnek vizsgázunk. Vannak olyanok, természetesen ez disziplinától függ, meg vannak olyan tantárgyak, ahol ez megállja a helyét, de ma már azért nagyon figyelnünk kell a hallgatókra, még akkor is, ha ilyen órában gondolkodunk, hogy a figyelem, a koncentráció, ez mennyi ideig tartható fenn, én, amikor az csökken, én mit tudok ott tenni, mint oktató, stb. Stb. Szóval ez egy ilyen nehéz dolog. Az egyetemnek feladata lehet módszertanilag segíteni az oktatóit. A másik, ami szerintem nagyon fontos, és ugye ez már nálunk is bevezetésre került, ez a bizonyos teljesítményértékelés. Ez nagyon sok egyetemnél van, ez most már szerintem szinte mindenhol egy kötelező elem lesz, amiben ugye mérjük, hogy mi mindent csinálnak az oktatóink, és ez nagyon fontos, hogy nem csak órát tartanak. Azon
például
kívül,
TDK téma.
Pontosan. Például TDK-ban témát vezetnek, és ezek külön pontszámmal jelennek meg. És még egy fontos szerintem ez a hallgató és oktatónál is, a TDK szempontjából és általában kutatás nem az hányadik helyezést ért el. Tehát ha megnézed nekünk is a teljesítményértékelő rendszerben, nem feltétlenül az szerepel, hogy első, második, harmadik helyezett.
Van-e?
És még ez is egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert ugye az indikátorban nekünk az szerepel, hogy hány hallgatót küldtünk az országos fordulóba. De emögött egy sokkal nagyobb munka van.
Hiszen az egyetemi fordulókat is meg kell szervezni, végig kell gondolni.
És nem mindenki jut el az országosra, mert az egyetemen a bizottságok azt mondják, és ez egy nagyon nehéz munka, mert a hallgatónak megköszönöd a többlettevékenységét, a konzulensnek megköszönöd a többlettevékenységét, de mivel ismered, hogy milyen szint kell egy országos fordulóra, azt mondod, hogy ez a munka erre még nem érett, és ezen még dolgozni kell hallgatónak is, konzulensnek is, és erre meg kell érni, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor itt vége a világnak, nem mehet, stb., hogy ez nem egy negatív élményként kell megérni, ez egy munkafolyamatnak a része. És ebben is nagyon fontos szerepe van egy konzulensnek, hogy amikor egy bizottságtól ilyen visszajelzést kap a hallgatója, akkor ő ott legyen mellette, és oké, ez most nem sikerült, mit javítunk, hogy javítunk, és fél év múlva lesz a következő házi forduló, arra menjünk, ugyanúgy, önbizalommal, és tehát ez a támogató attitűd a kollégáknak, ez nagyon-nagyon fontos.
A hallgatóknak azt is szoktam mondani, hogy azért jó, hogyha írnak, és most akár TDK, akár dolgozat, mert ez egy olyan készség, amit egyrészt a szakdolgozatírásra nem baj, hogyha hát profivá tesznek, és nem ott szembesülnek vele, hogy mondjuk hogy kell hivatkozni, bár tudom, hogy van tudományos írás óra, de azért az más megtanulni, megírni. Meg lehet mesterszak, meg lehet, hogy hála Istennek vannak hallgatóink, akik a doktori képzés felé orientálódnak, és ez egy készségszintű dolog, és az embernek az a tapasztalata, hogy nyilván nem az első munkái lesznek a legjobbak, tehát hogy ennek is van egy ilyen fejlődési folyamata. Arról nem is beszéltem, hogy mondjuk az én szakmámban politológia, nemzetközi kapcsolatok, hát szövegalkotó emberek vagyunk, nem csak szövegolvasó emberek. Mivel lehet még motiválni a hallgatókat? Én mindent föl szoktam hozni a munkaerőpiactól a szakdolgozatig, a doktori dolgozatig bezárólag, de tapasztalatod szerint mi az, ami a leghasznosabb, vagy mi az, ami így fölülről nézve a leghasznosabbnak tűnik a TDK-zásban, kutatásban?
Hát egyrészt nagyon egyetértek azzal, amit mondtál, hogy az íráskészség, tehát az a kompetencia készlet, amivel érkeznek ide a hallgatók, hát azt nagyon sok területen kell fejlesztenünk, hogy mire diplomát adunk nekik addigra, valóban a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő hallgatót tudjunk a munkaerőpiacra bocsájtani. Az íráskészség az egyik legfontosabb, tehát a TDK ebben is segít. A másik ugye a verbális és a kommunikációs készség, hiszen a TDK-nak van egy szóbeli része is, prezentációs készség, tehát én is azt szoktam mondani, hogy nagyon sok kompetenciát fejlesztünk ezzel a TDK-s munkával, talán úgy, hogy észre sem veszi a hallgató. Az fontos, hogy mi tudjuk, hogy éppen mit fejlesztünk.
Én el is szoktam mondani, az a tapasztalatom, hogy a hallgatók iszonyatosan értékelik, hogyha látszólag értelmetlen dolgokról elmondjuk, hogy ez miért van.
Miért fontos.
Iszonyatosan értékelik.
Én is azt látom, hogy amikor tudatában vannak ennek, akkor a motivációjuk is sokkal erőteljesebb lesz. Tehát szerintem ez az egyik, hogyha ha ezeket a kompetencia készleteket, tehát az írásbeli, hiszen egy írott anyagról kell vagy elkészítenie, egy prezentáció, tehát a prezentációs ismeretek, és az egész kommunikációt, hiszen utána ott a bizottság előtt, ugye a házi fordulón is ez van, de az országoson is, hát kérdéseket fog kapni a bizottságtól is, sőt, ugye az országoson mindig a közönségből, más oktatóktól, más hallgatóktól, és hogy én erre hogyan tudok reflektálni, hogyan tudok szakmai választ adni.
Ez egy szakdolgozati védésnél is hasznos lehet.
Abszolút. Én ezt szoktam mondani az én hallgatóimnak, hogy ezzel már felkészül a teljes államvizsgájára. És akkor a hallgatói motiváláshoz azért mondanék még egy-kettőt, ami az egyetemünknek a sajátossága, és talán itt az első kérdésedre is vissza tudunk kanyarodni, hogy mit tudnak tenni az egyetemi vezetők. Hát nyilván mindenkinek van az egyetemen néhány olyan kredit, amiről az egyetem maga dönthet. Ugye mi is úgy döntöttünk itt a kollégákkal, hogy a TDK az egy olyan kiemelt feladat, amit díjaznunk kell, és nem anyagi díjazásról beszélünk, tehát mi szabadon választott kurzusok keretére és annak a terhére tudományos diákköri kurzust hirdetünk minden szakon, minden fél évben. Ezt fel tudják venni a hallgatók, ezért kreditet kapnak, érdemjegyet kapnak. Reményeink szerint jó érdemjegyet.
Ezért ez motiváló.
Igen. Ami ugye javítja az átlagát. Az ösztöndíjas hallgatóinknál ez például egy fontos motiváció lehet, tehát egy átlagot is javítunk ezzel. Aztán természetesen ezt több fél éven keresztül is föl tudja venni, és hogyha TDK kurzust vesz fel, és túllépi a krediteit, mondjuk ez a költségtérítéses hallgatóknál fontos, de az államisoknál is ez előfordulhat, akkor erre nem számítunk föl semmiféle díjat, amit amúgy más tárgyak esetében felszoktunk. És talán a legfontosabb, hogy pár hónapja döntött a szenátus arról, hogy azok a hallgatók, akik az országos fordulón részt vettek, nem eredményt, nem első helyezett, nem második, részt vettek, vagy azok, akik a házi fordulón a bizottságtól olyan minősítést kaptak, ők mentesülnek az államvizsgának a szakdolgozati védés részéről. Vagyis mi ezt egy az egyben el fogjuk fogadni szakdolgozatnak, és jeles minősítést fognak kapni, mint konzulensi, mint opponensi, tehát, és ki is marad ebből az egész folyamatból, tehát neki nem kell újra semmit benyújtani.
Úgyhogy erős motivációnak tűnik.
Jó, de nekem nagyon-nagyon fontos volt az, és persze ezt azt kell mondanom, hogy a szenátuson átvinni egy ilyen döntést, ez nem volt nehéz, hiszen ott a kollégák többsége pontosan ugyanúgy látja az egész folyamatot. Ez fontos nekünk, fontos az intézménynek, fontos a hallgatónak, tehát ezt mindenki támogatni akarja ezt az ügyet, úgyhogy nem nagyon volt ellenszavazat. És én azt gondolom, hogy a hallgatóknak is ez nagyon-nagyon motiváló. Az államvizsgának van egy nagyon nagy stressz része, és itt tulajdonképpen az államvizsgának a felét azt előre elkészített dolgozattal, egy országos fordulón való szóbeli védéssel, ő teljesítette.
Tehát csak a tételek vannak.
Igen, és én ezt szoktam mondani, hogy innentől már csak a tételes részre kell koncentrálnia, nem kell védeni, nem kell írásbelit beadni, semmit nem kell, tehát ő egy hatalmas nagy előnnyel indul a többiekhez, az évfolyamában lévő többi hallgatóhoz képest. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ezek a tényezők, amiket mi tudunk adni, egy olyan hallgatót, akinek semmilyen belső motivációja nincsen, nem fog tudni elindítani, vagy azt mondanám, hogy teljesen felesleges, hogy elindítson egy ilyen folyamaton, mert nekem az a véleményem, hogy egy jó TDK munka elkészüléséhez egy jó hallgató kell, és a jó hallgató ebben az esetben azt jelenti, hogy valamilyen belső motiváció, olyan késztetés, hogy én szeretnék többet, engem érdekel ez a téma, én ennek utána olvasok, keresem az összefüggéseket, kérdések merülnek fel bennem, hogy ez miért így van, vagy erre a problémára mi a megoldás, miért az, nem lehet
ez
más.
A legjobb kérdés, amúgy nem, a miért.
A miért, igen. De nem gondolod, hogyha ezek nincsenek meg, akkor mi adhatunk jegyet, adhatunk nem tudom mit. Egyébként a diplomaosztókon szoktunk rektori dicséretben részesíteni a TDK-s hallgatókat, felolvassuk a nevüket, a TDK munkájukat, kihívjuk oda őket, átadjuk a rektori elismerést. Azt is mondom, hogy ezzel pénzjutalom is szokott járni, és ezek is fontos dolgok. Szerintem egy hallgatónak, aki éppen megkapja a diplomáját, és az egész családja ott van a díszteremben, ez egy nagyon
nagy... Ez egy szép dolog.
Igen, és ez nem a pénz, itt megint nem a pénz a lényeg, hanem az, hogy...
Kiemelt státusza van ennek,
igen,
a hallgatónak.
Én most itt 500 ember előtt kimegyek, kezet fogok ott az aznap éppen a bizottságban lévő diplomát átadó kollégákkal, és ezek mind-mind fontosak. De ha nincsen, a kiindulásnál nincsen meg az a plusz, nincsen meg az, ami elindítja az egész folyamatot, akkor mi itt bármit adhatunk, abból nem lesz olyan munka, ami értékelhető.
Szerintem nagyon bátorítóak azért ezek az incentívák, de egy ilyen kifogáskezelést még így a végére végezzünk el. Mit mondanál azoknak a hallgatóknak, akik úgy gondolják, hogy a mesterséges intelligencia korában, ami gyakorlatilag köpi ki a szövegeket magából, jókat, rosszakat, ezt most hagyjuk. Mi a túrónak ücsörögjön? Hát én szoktam mondani, hogy akár 80-100 órákat is egy szöveggel azért, hogy ő azt megírja, mikor megírja helyette az AI. Miért gondoljuk, hogy ez még mindig fontos? A kíváncsiságon túl.
Igen, én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciára tekinthetünk úgy, hogy ez valami nagyon-nagyon rossz dolog, és az egyetem is egy ilyen strucc politikát folytathat, és tilthatja minden eszközzel. Szerintem ez nem jó út.
Mi beépítettük a rendszerünkbe.
Mi beépítettük, és a szakdolgozatnál is használhatják a hallgatók, de nem mindegy, hogy mire, nem mindegy, hogy milyen mértékben. Azt gondolom, hogy nekünk is, ha egy cikket írunk, nagyon nagy segítség, ha a szakirodalom gyűjtésében.
Vagy egy angol nyelvű szöveg átolvasásában és nyelvtani javításában.
Abszolút, meg foglaljon össze nekünk egy cikket, vagy nézzen egy másikat. Tehát ez borzasztóan káros, hogyha ha mi magunk is ezt csináljuk, különösen, ha ezt tanítjuk, hogy ne használjátok. A hogyan használjátok, az sokkal fontosabb. Tehát ezt kell megtanítani a hallgatóknak, hogy bátran használják és nyúljanak hozzá, de az az élmény a végén, amikor én elkészítettem valamit, én megcsináltam, én voltam az, aki szintetizáltam, és igen, mi régen a könyvtárakba jártunk, és a polcról vettük le a könyvet, ezt tudomásul kellett vennünk már jó néhány évtizede, hogy már nem, ez már átkerült az internetre, most meg azt kell tudomásul vennünk, hogy megérkezik egy mesterséges intelligencia.
Az irodalmi szemle gyorsabban készül-e.
Hát például, de szerintem azt az élményt, hogy én végül is kerestem egy problémára a válaszokat, és most itt szerintem mindegy, hogy milyen eszközt használtam föl, hogy 4 könyvet, 6 folyóiratot, és a mesterséges intelligenciát is, de azért én szintetizálom, és ez az én gondolatom, amit végül kihozok. És lehet, hogyha ezt egy 2-vel odébb ülő hallgató csinálja, ugyanúgy a mesterséges intelligenciát, ő máshogy sorrendez, más következtetésre jut, más útvonalon jut el oda, tehát azt gondolom, hogy az embernek, vagy hallgatóinknak a gondolkodásmódját, azt az egyéni sajátosságot, ami miatt én így tettem fel a kérdést, és ezen az úton indultam el, ezt nem fogja feltétlenül a mesterséges intelligencia kíván.
Nem tudja egyéniesíteni.
Opciókat adhat, hogy figyelj, ez a 6 irányvonal van, bármelyiken indulhatsz el. De végül is mi, mint individum fogunk dönteni, hogy melyiket használom, miért használom, és egyébként azt is, hogy ebbe mennyi mesterséges intelligenciát használok, és azt hogyan, és mire. És én szerintem itt lesz a felsőoktatás, és sajnos nem csak a felsőoktatásnak, szerintem ha felsőoktatás kezd el erről beszélni, az már régen rossz. Tehát ez a középiskoláknak is feladata lesz, sőt, ki tudja, meddig megyünk lefelé, de ezt nem gondolhatjuk, hogy egy 17 éves középiskolás egy házi dolgozat megírásához nem fogja használni a mesterséges intelligenciát.
Kérdés az, hogy hogy?
Igen, de hát már ott kéne ezt tanítani, nem csak nálunk. Viszont nagyon fontos a szabályzatok, és ez a TDK-nál is előfordul, és nálunk is. Tehát ugyanúgy, ahogy a plágiumot tiltjuk, egy TDK-s dolgozat sem lehet plágiumos, nálunk egy szakdolgozat sem lehet, ugye minden dolgozat megy a szűrőre, és ez a szűrő, ez elvileg AI szűrő is, hogy ez mennyire működik jól, mennyire nem.
De ezt olvasva is érezzük, tehát azért kaptunk már dolgozatot, amit nem humán intelligenciáért, szerintem pontosan tudjuk, hogy mi
igen,
az, ami...
Igen, de én azt mondom neked, hogy azért nagyon sokat fejlődnek ezek a rendszerek, és én is olvastam most egy-két olyat, amire nagyon-nagyon nehezen mondtam volna meg, hogy ez
ember
hogy készült,
ember.
De mivel magunk teszteljük ezt itt házon belül, pontosan tudjuk, hogy hogy készült, és nehezen. Tehát szóval ennek a szabályozása is muszáj, hogy meglegyen, különösen amikor egy TDK-ról beszélünk, amikor a TDK indikátorokhoz van kötve, az forráselosztáshoz van kötve, amikor a hallgató ezért jegyet kap, amikor mentességet egy államvizsgáról, akkor nagyon fontos, hogy tiszta keretek legyenek hallgatónak, oktatónak, és mi ezért szűrjük nem engedünk úgy a TDK-ra dolgozatot, hogy az nem menne át plágium szűrőn, nem menne át ezen a mesterséges intelligenciás szűrőn, de nyilván azt mi magunk is van, ahol el tudjuk dönteni, de a hallgatóknak ezzel tisztába kell lenniük, és ezért kell, hogy legyen plágium és mesterséges intelligenciára is szabályzat, hogy azt is tudjam, hogyha én itt valamit nem jól csinálok, annak milyen következményei vannak. És ezt nagyon tisztán látni kell, tehát nem tiltani, de a kereteket megadni, és megtanítani a hallgatót arra, hogy hogyan használja ezeket a segédeszközöket, vagy segítségeket.
Abszolút. Hagy emeljek ki egy szót, vagy egy fél mondatot, amit kb. 3 perccel ezelőtt mondtál, hogy a TDK-zás, vagy a kutatás az egy probléma felvetése, és egy probléma megoldása. És ehhez eszközöket használunk így vagy úgy, és szerintem ennek az egésznek ez a lényege, mert hogy az emberi élet alkalmazottként, cégvezetőként, egyetemi vezetőként, de akár oktatóként is probléma megoldás sorozata. Jönnek problémák, ki kell találni és meg kell oldani, és a kutatás ezt modellezi, hallgatói szinten is. Tehát talán, hogyha a legerősebb érvet akarnánk keresni, hogy miért érdemes TDK-zni, azért, mert egy nagyon fontos dolgot meg lehet tanulni jó előre, amire a munkaerőpiacon nagyon-nagyon nagy szükség van problémát megoldani.
Abszolút, én ezzel teljesen egyetértek. Ugye a TDK-s munkák azért általában tényleg valamilyen probléma megoldáson. Nagyon kevés az, amelyik csak egy szakirodalom feldolgozás. Azt nem nagyon szoktuk engedni TDK-ra. Az egy leíró jellegű anyag. Nyilván ez disziplina függő, tehát nem szeretném ezt teljesen elvetni, de valami kell, valami tényleg probléma felvetés, megoldás, kutatás, és igen, én is azt látom, hogy akár a mindennapi életünkben, de nagyon sokat tárgyalunk itt az egyetemen munkaerő piaci szereplőkkel, talán ez az egyik legfontosabb, hogy hogyan tudunk egy problémára és milyen módszerekkel, és milyen gyorsan megoldást találni. Van olyan kollégánk, aki azt mondja, hogy ez az utóbbi 5-8 évünk az nem szól másról, mint egy változásmenedzsment, és ezt egyetemi vezetőként is, de akár oktatóként is, az nem működik, hogy a 10 évvel ezelőtti prezentációim, meg a 10 évvel ezelőtti óratartási módszereim, azok aktuálisak lesznek ebbe a fél évbe. A tavalyi sem az. Tehát folyamatosan változunk, és változtatunk, és egyébként szerintem még egy miatt fontos ez a TDK-s dolog, egy picit ezt a stressztűrő képességet is teszteljük és növeljük, hiszen már a házi fordulón ki kell állni, ott ülnek X hallgató, oktatók, bizottság, kiállok, nézem, van egy stressz. A dolgozatomat beadtam, arra bírálatot kaptam, én azt hogy tudom kezelni a negatív kritikát, az építő jellegű kritikát, hogy tudok prezentálni ennyi ember előtt, hogy tudok olyan kérdésekre válaszolni, amit ott kapok meg azonnal. Ott helyben kell nekem, nincs mesterséges intelligencia, és akkor ezzel visszautalnék a kicsit az előző problémára, hogy nagyon jó ez a mesterséges intelligencia, de egy ilyen szituációban, amikor én egymagam állok kint, és ott egy csomó kollega, ott egy csomó hallgató, és ők kérdeznek, akkor mindegy, hogy mit válaszolna a mesterséges intelligencia, én mit tudok válaszolni, és ami az én fejemben benne van, a szakirodalom, és akár korábban a mesterséges intelligencia által összegyűjtött, szintetizált, nem tudom micsodával, én rendelkezem a fejembe, és hogy tudok szakszerűen, gyorsan, lényegre törően a kérdésre válaszolni, mert egy TDK-n arra nincs idő, hogy 30 percet magyarázkodjak ott, ott villámgyorsan, és azonnal fókuszáltan a kérdésre kell. Úgyhogy ez még így eszembe jutott, hogy ez a reziliencia képessége a hallgatóknak, a stressztűrő képességén, ezt mind-mind-mind ezekkel az ilyen szituációkkal, amiket itt állítunk nekik akár a házi fordulókba, akár az országos fordulón, és anélkül, hogy azt súlykolnánk, hogy ennek tétje van, és neked elsőnek kell lenni, ez akkor is egy stresszes helyzet.
Hogy?
És ő edződik, és már ezeken túljutva fog menni az államvizsgájára, ami bármennyire kedvesek vagyunk mi a bizottságban, nekik egy stressz helyzet, téthelyzet, produkálniuk kell valamit most, mindegy, hogy írásban,
és
szóban.
Tétje van.
És annak van tétje, hogy most én átmegyek, hogy hányast kapok, hogy milyen lesz a diplomám. Szóval én azt gondolom, hogy igen, a munkaerőpiac oldaláról is ez egy fontos dolog, hogy a hallgatóinknak ezeket a kompetenciát, és azért kezdtük talán úgy a legelején, hogy egy csomó olyan kulcskompetenciát fejlesztünk, és akkor elmondtunk néhányat, de szerintem ugyanez a reziliencia, az, hogy egy állandó változásmenedzsmentben is kiválóak legyünk, és a stressztűrő képességünk az szintén ezekkel az ilyen szituációkkal, vagy az ilyen előre elkészített stressz helyzetekkel, ez mind-mind erősíthető. És én azt gondolom, hogy egy olyan hallgató, akinek alapból megvan a belső motivációja, ha ezt mind hozzáteszik, hogy figyelj, neked még ez, meg ez, meg ez, meg ez, mind az előnyödre válhat, és nagyon fontos, amit mondtál, a munkaerőpiac, hogy itt nem csak az a lényeg, hogy az egyetemi képzésedben ez előnyre válik, és te jobban fogsz teljesíteni másik vizsgán, államvizsgán, hanem amikor elmész innen, és a kezedbe adtuk a diplomádat, és utána szeptemberben egy munkahelyen kezdesz, ezek alapvető képességeknek kell, hogy meglegyenek neked már a tarsolyodban, és mint munkaerő sokkal jobban fogsz teljesíteni, hogyha ezeket itt mi edzettük egy kicsit az egyetem falain belül, ahol még nincs akkora tétje, mint egy munkaerőpiacon.
Ez annyira jó végszó, hogy szerintem fejezzük is itt be, mert ezek annyira erős érvek a kutatás TDK-zás mellett. Rektor asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál erre a beszélgetésre.
Én is köszönöm.
A kedves hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, legközelebb is TDK-s témával érkezünk, akkor belemegyünk abba a gyakorlati kérdésbe, hogy hogyan is kell egy ilyen dolgozatot előadni, és hát mint hallottátok, ez természetesen akár egy szakdolgozati védésnél is hasznos lehet, úgyhogy akkor is tartsanak velünk. Addig is minden jót, viszont hallásra!
Milton, mert tudni jó.